Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket mai külpolitikai félóránkban. Végig Olaszországról lesz szó, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Szomráki Béla Olaszország szakértőt.
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat, és kezét csókolom. Örülök, hogy megint látom.
Nem csak aktuális kérdésekről lesz szó, hiszen Olaszországról már régen beszéltünk, de legyünk az elején aktuálisak. Olaszországban a legmagasabb fokozatra emelték a nemzetbiztonsági készültséget az Izrael elleni iráni rakéta és drón támadás után vasárnap. Miért félnek ennyire?
A felvezető mondatainál egy kicsit elmosolyodtam, mert azt találtam mondani, hogy végig Olaszországról fogunk beszélni, és én már akkor azt gondoltam, hogy Olaszországról beszélni lehetetlen, úgyhogy ne beszélnénk egy sor másik országról. És nem csak akkor, amikor ilyen kitüntetett figyelmet kap valami borzalom, mint ami az egyik háború eszkalációnak az újabb állomása, hanem általában, hiszen gondolom csak arra, hogy ha Olaszországban a migrációról beszélünk, akkor beszélnünk kell a kibocsátó országokról, beszélnünk kell az Európai Unió országairól, beszélnünk kell magáról az Európai Unió bénázásáról. Sor másik ország is terítékre került, akár Ukrajna is, mert mind-mind ezek az országok, vagy az ott zajló események nagyon meghatározzák az olasz belpolitikai eseményeket, fordulatokat is. Miért vannak ennyire, hogy is mondjam, csak megilletődve? Hát azért, mert Olaszország, pontosabban az itáliai félsziget, az egyrészt olyan, mint egy óriási repülőgépanyahajó, és mint ilyen természetesen az Egyesült Államok dominium, amelyik mindenképpen uralni akarja az egész féltekét, sőt mind a két féltekét. Olaszország gyakorlatilag lehet ezt kenegetni, meg mindenféle szépségtapaszokat az állításomra rárakni. Olaszország egy megszállt ország, nem csak a bankok által, nem csak az eladósodása révén egy megszállt ország, hanem katonai értelemben is megszállt ország, egészen a II. Világháborútól. Azt éppen bevonultak az amerikaiak 43-ban, felszabadították, majd ott maradtak.
Így is lehet mondani, de NATO szövetséges ország, és nagyon sok NATO szövetséges országban állomásoznak amerikai
haderő. Jó, hogy ezt mondjam, mert végül is a NATO pedig az én véleményem szerint, és lehet, hogy néhány politológus, vagy esetleg történész föl fog háborodni, a NATO tulajdonképpen az Egyesült Államok haderejének egy különleges fegyverneme. A NATO-ban az történik, amit az Egyesült Államok éppen aktuális adminisztrációja akar, kivitelezni akar.
Most visszatérve erre az Izrael elleni iráni támadásra, maximális védelmet biztosítanak a kiemelt helyszíneknek, 30 ezer ilyen helyszín van, iskolák, főleg az egyetemek. Miért kell? Tehát mi is szörnyűködünk, hogy megtámadták Izrael, de itt nem kell külön védelmet biztosítani az egyetemeknek emiatt. Hogyan gyűrűzött be, hogyan importálódott oda Olaszországba ez a konfliktus?
Egyfelől az itáliai félsziget egy olyan mélyen a mediterrán tengerbe benyúló valami, egy történelmi, stratégiai entitás is, amelyre mindenki pályázott, és az utóbbi közel 100 évben az Egyesült Államok az, amelyik viszi a prímet ennek a birtoklásával, de ugyanakkor pedig egy lehetséges hídfőállás azoknak, akik a földközi tengeren keresztül szeretnének eljutni Európába. Van, aki egyszerűen csak azért, mert azt reméli, hogy jó élete lesz, mert ezentúl nem kell dolgozni. Ráadásul azok, akik toborozzák a migránsokat, akik között természetszerűleg bűnözők is vannak, és vannak terroristák is. Hát ez már bebizonyosodott X esetben. Úgyhogy ők nagyon szívesen, boldog örömmel jönnek, jönnének másfelé is, de ez a legtermészetesebb úton a földközi tengernek a keleti medencéje részben Görögország felé, de a középső medencéje pedig elsősorban irány Lampedusa, amelyik sokkal közelebb van az afrikai partokhoz, mint maga Szicília, amelyik ugye Olaszország része, akkor is egy nagyon nagy sziget. Úgyhogy a migráns hullámok, illetve a migránsokkal együtt érkező különböző, mondjuk kétes múltú, jelenű és jövőjű emberek egy óriási lehetséges veszélyt jelentenek. Én még nagyon jól emlékszem egy olyan esetre, de nem egy ilyen eset van, csak konkrétan emlékszem, megérkezett Lampedusa-ra, onnan elvitték Szicíliába, onnan továbbvitték az olasz hatóságok. Majd azt mondták, hogy uram, önnek egy héten belül távoznia kell Olaszországból, arra tessék távozni, kapott egy papírt a kezébe, ő tényleg távozott, elment Franciaországba, és lőtt Franciaországba, szépen megölt 3 embert már az első nap, hogy megérkezett. Úgyhogy végül is egy óriási nyomás alatt áll Olaszország. Olaszország alapvetően egy befogadó ország, az olaszok békés, nyugodt, derűs emberek, szívesen befogadtak bárkit, főleg aki a tengerről jött, főleg, hogyha jó szándékkal jött, de ezzel azért elég erőteljes visszaélés van folyamatban, most már hosszú ideje. Olaszországban jelen pillanatban 60 millió lakos, a közül kb. 5 millió migrációs, nem hogy háttérrel, migrál. Olyan ember, aki oda ment Olaszországba, ezeknek egy jelentős része, több mint 4 millió idők folyamán, de mondom, egy 40-50 évről van szó, olyan intervallumról, beilleszkedtek, valamennyire munkát is találtak, hát eléggé megalázó munkaköröket, mármint úgy megalázó, hogy úgy gondolják az eredeti olaszok,
hogy ők ezt nem akarják csinálni,
utcaseprés,
buszsofőr,
WC-pucolás, Ádám, te a vigyázó asszonynak a ját, az alapvetően mind-mind migrációs hátterű ember. Úgyhogy nagyon nagy nyomás várható, és miután a migráció tovább folytatódik, és egészen nem lehet másképp fogalmazni, egészen eszement paktumokkal nyitják, tárják szélesre az ajtót, ablakot, mitől kvázi meghívó leveleket küldenek a lehetséges migrációs tömegeknek. Egy ilyen felfokozott nemzetközi helyzetben, ahol azért a terrorizmus egy roppant elterjedt, gyakorlott fegyver, nyilvánvaló az olaszok úgy gondolják, hogy a migránsokkal együtt nagyon nagy számba érkezhetnek terroristák is. Tehát a terrorveszély napról napra nő.
Említette Franciaországot. Franciaországban is hasonló a probléma. Ott már a másod-harmad generációs bevándorlókkal, tehát már francia állampolgárokkal is sok nehézség tud lenni. És van már olyan párt, amely kifejezetten olyan baloldali párt, amely a klientelizmus miatt rátelepült erre az izraeli-palesztin konfliktusra. Kifejezetten a palesztinok mellé állt. Van-e ilyen Olaszországban, hogy már elkezdtek rátelepülni ezekre a migrációs hátterű, esetleg muszlim emberekre bizonyos politikai erők, akik így akarják a csökkenő táborukat megerősíteni?
Nekem egy 1982-es kijelentés jut erről eszembe, amikor is Moszkvában a Szovjetunió kommunista zárjában bolsevik pártjának, én már nem is tudom hányadik kongresszusán, felszólalt Enrico Berlinguer, aki akkor az Olasz Kommunista Párt vezetője volt, ő egy szardíniai gróf volt, aki a eurokommunizmus megvalósításán igyekezett, végrehajtott egy hősi tettet mindenen együtt, mert kijelentette Moszkvában, hogy la forza propulsiva della grande rivoluzione d'ottobre esaurita, a nagy októberi szocialista forradalom vonzereje véget ért, kimerült, Ponomárió elvtárs elájult. Brezsnyev elvtárs csak azért nem, mert ő már haldoklott valahol, 82-ben, ugye? Úgyhogy kimerült, és ezt látják a baloldali pártok, hogy az a diskurzus, az már nem jó semmire. A proletár diktatúra, amelyre nagyon sokat hivatkoztak, abból pontosabban a proletárok nyakán élősködtek a diktátorok, miközben rájuk hivatkoztak. Utánpótlás valamennyi mindig van Olaszországban is, mert Olaszországban a fasizmus miatt, egy konkrét történelmi tapasztalat miatt, Benito Mussolini egyébként szocialista volt, a szocialista párt lapját az Avantit szerkesztette, mitől főszerkesztette, és úgy szépen tolta el magát a saját maga által gyártott eszmék területére a fasizmusra, amelyik egyébként nem akarom felmenteni a fasizmus szörnyű dolgokat művelt, de hogy is mondjam, csak nem lehet egy napon említeni mondjuk a nácizmussal. De nem akarok itt ennyire elkalandozni. Tény az, hogy a baloldali pártok, noha a Mussolininek köszönhetően hosszú időre megágyaztak eszmerendszerüknek Olaszországban, erre rátett egy jó nagy lapátot az ellenállás, a rezisztencia, amikor is a náci csapatok ellen felkeltek a olasz emberek, másfél millió igazi partizán volt, nem úgy, mint nálunk, ahol Jancsó Miklós emlékezetes filmjében azt mondják, nem akarsz te is egy pizsamát, mert ugye az csikos, és akkor ő is partizán volt. Így jöttem című filmről van szó. Úgyhogy azt látták, hogy a fasizmus nem jó, és ezt meg lehetett lovagolni. Annyira lovagolnak rajta, hogy még mindig nagyon fontos kijelenteni azt, hogy én antifasiszta vagyok.
Hát ez máig hat, ez ma is a politikai eszközt.
Már nevetséges helyzetekben mondjuk van a Szárémói Dalfesztivál, kiáll a konferencié, és azzal kezdődik, hogy antifasiszta.
Szóval... Hogy jön az oda?
Hát mert ki kell mondania. Azért ez is egy kicsit, hogy is mondjam, kihúnyó félben van ez a nagy antifasizmus muszáj, mert ha nem vagy antifasiszta, akkor fasiszta vagy, de ezt nem lehet sokáig mindenkivel megetetni. Tehát pótolni kell az elvesztett munkásosztályt, az elvesztett szavazóbázist. Hogy lehet pótolni? Hogy beengedjük a migránsokat, és azok hálából majd ránk szavaznak.
Melyik az a párt, amelyik ezt kihasználja? Kommunista
az úgynevezett demokrata párt, az orosz kommunista párt roncsaim vétrejött átalakulásoknak a végterméke. Ebben benne vannak egyébként a kereszténydemokrata, pálykorít kereszténydemokrata párt, az abszolút korrupt pártnak a baloldali szélsőségesebb köre is. A demokrata párt, mondom, az egy ilyen hatalmas átöltözésen ment keresztül, de az a happy-e, hogy úgy fogja megnyerni a választásokat, hogy választójogot adunk mindenkinek, aki bejött. Ezt rögtön nem lehet megtenni, de majd igyekszünk, teszünk róla, most már ott tartanak, hogy választójogot adnának annak a fiatal embernek is, aki legalább 4-5 évet olasz iskolába járt. Vagy elindult ezen az úton. Tehát választójoggal majd ezek a tömegek rá fognak szavazni. És egy pillanat, akkor átugrunk Franciaországra, nem olvasták Houellebecqnek a könyvét, valószínűleg nem tudják, nem kell az még olvasni.
A behódolás,
a submission. Mert nagyon jól tudhatnák, de eddig nem jutnak el, mert a holnapra néznek csak, holnap utána már nem. Egyszerűen képtelnek, hogy ezek az emberek lehet, hogy még a következő választáson rájuk fognak szavazni, és akkor talán fent tudnak maradni, de 4 vagy 5 év múlva már a saját pártjukkal fognak indulni, Allah testvérei, vagy bármi, hát kitalálnak bármit.
Kedves hallgatóink, Szomráki Béla Olaszország szakértővel beszélgetünk. Azzal folytatjuk, hogy most már másfél éve kormányoz Giorgia Meloni. Milyen eredményeket ért el? Elégedettek-e vele az olaszok? Még korábban beszélgettünk majdnem egy éve, akkor még egész friss volt, és már akkor legyintett Béla, hogy hát egy csomó mindent ígért Meloni pont a migrációval kapcsolatban is, és tessék, most nem csinálja, nem tudja, összefekszik Brüsszellel. Mi a helyzet?
Lehet, hogy akkor éppen összefeküdni készült, de most inkább összeszedte magát, és tavaly júliustól kezdve egy elég komoly offenzívába kezdett, mi több meghívta rá, belerángatta az Európai Unió legmagasabb képviselőit is. Összehívta azt a Olaszország-Afrika csúcsot, amelynek a fő célja az, hogy megértesse az afrikai államokkal, főleg a kibocsátó országokkal, hogy Olaszország egy új politikát kíván velük szemben gyakorolni. Enrico Mattei tervet kovácsoltak össze. Enrico Mattei egy híres közéleti személyiség volt, amikor az AGIP-nak az ENI, az Internacional Hidrocarburi, vagyis az Állami Szénhidrogén Ügynökségnek volt az elnöke. Itt azzal bíztak meg annó, még 45-ben a háború lezáródása után, hogy számolja fel ezt a fasiszta maradványt, de viszont volt annyi esze, hogy nem fasiszta maradványt látott benne, hanem egy óriási lehetőséget Olaszországnak a jövőbeni energiával való ellátása tekintetében, és mint hogy Olaszországnak mindenféle kapcsolatai voltak Líbiával, ezért rögtön ott kezdett el kereskedni, méghozzá egyenlőségi alapon, tehát nem mint az egykori kolonizátor, hanem, sőt, az egyenlőségnél is egyenlőbb volt, mert a jövedelmeknek, ottani kibányászott szénhidrogén tekintetében 75%-ot ajánlotta az afrikaiaknak, és ugyanezt akarja Giorgia Meloni is, és tavaly júliusban tartott egy nagy konferenciát 22 állam részvételével, különleges kapcsolatokat hozott létre Marokkóval, ahol rengeteg migráns érkezett. Elindította ezt a dolgot, tehát a migráció tekintetében sok újdonság van, többek között Albániában akar létrehozni hotspotot, hogy olasz vezetéssel ugyan, de ne Olaszországban kerüljön sor ezeknek a migránsoknak, az előéletüknek a tisztázására, ami
olyan lehetetlen.
Tehát igyekszik eltolni magától ezt.
És sikerül neki ez? Mert több ország is próbálkozott ezzel.
Hát mindaddig, amíg az igazi hogy is az igazi tervkészítők agyában nem a migrációval szembeni fellépés van, hanem a migrálás megszervezése, menedzselése, addig nagyon nehéz konkrét eredményeket elérni, majd az idő eldönti ezt, de szerintem, ha valamiért sikerült neki megtartani, akkor is, hogy a fogyóban van 30-31%-ról a népszerűsége, folyamatosan csökken, két hetente csökken 1-2%-ot, két hete még 27,6 volt, most 27,4, de még mindig messze magasan, torony magasan a legtámogatottabb párt, de azért, mert a migráció terén sok dolgot tett, és elkezdett egy sor más fontos reformot összekovácsolni. A nyugdíjak tekintetében az adó reform is készülőben van, de már addig is egy sor könnyítést jelentett be. Azon például a család támogatásnak az előmozdítására létrehozott egy családi és születésügyi minisztériumot.
Olaszországban a legalacsonyabb Európában
1,21.
Sergio Mattarella elnök azt mondta a migrációval kapcsolatban, hogy a rendszeres, fenntartható és kellően magas kvóták jelentik az egyetlen módját annak, hogy felszámoljuk a kegyetlen emberkereskedelmet. Most ezzel Giorgia Meloni mennyire ért egyet? Tehát ő ezt a kvóta törekvést támogatja, ami Európában van?
Mattarella egy abszolút liberális termék, nagy történelmi politikai családból származik. A bátyját például 40 évvel ezelőtt megölték, ő volt Szicília kormányzója, a maffia ölte meg. Az apja, a nagyapja, ezek mind nagy olasz politikusok voltak, őt valahogy a liberalizmus beszipkázta, és általában, hogyha valamit az európai fősodor el akar érni Olaszországba, akkor telefonál Mattarellának. Ezért nem hagyták őt lemondani sem.
Giorgia Meloni ezzel nem ért egyet.
Giorgia Meloni abszolút nem ért vele egyet, természetesen. De Giorgia Meloni borzasztó nehéz helyzetben van, mert hogyha belemegy a dologba, hogy megnyerje a jó indulatát az európai mainstreamnek, hát láthatjuk például a háború tekintetében, ellenünk 26, szerintem 25, mert Szlovákia azért már nem háborúpárti, azért ezt most már el lehet mondani. Hát 25 ország ugyanazokat az őrültségeket beszéli, vagy a vezetői, mint amiket mi nem beszélünk, egyébként nem ketten vagyunk, Szlovákia és Magyarország, ott van még a Vatikán is. Ferenc pápa körülbelül naponta mondja, hogy a háború mekkora őrültség, és ennek azonnal véget kell vetni.
De Giorgia Meloni azért háborúpárti, hogy cserébe más kedvezményeket kapjon, vagy ne közösítsék ki annyira.
Giorgia Meloninál nagyon fájó szívvel mondanám ki, hogy háborúpárti, mert egészen biztosan tudom, ha úgy tetszik, bocsánat, a saját tapasztalatból is, hogy Giorgia Meloni nem őrült. Nagyon is helyén van az esze. A nép egyszerű gyermeke, egy külvárosi leány, una ragazza de borgata, ahogy a Rómában mondják. Dehogy is, de hát nem tud mit csinálni, mert mondtam, a beszélgetés kezdeni, ez egy megszállt ország. Hát a GDP-nek a 150%-ával állítanak most már csak 138, de hát ezek mind olyan adatok, amik... Szóval körülbelül a GDP-nek a másfélszeresével tartozik. De a GDP másfélszerese, ez a 140-150%, ez nem sokat mond a magyar hallgatónak, de hozzá kell tennem azt, hogy míg a magyar GDP mondjuk 120-130-140 milliárd euró, az olaszok adóssága az 3000 milliárd euró.
Ledolgozhatatlan.
Hát ez egyszerűen, de hát ledolgozhatatlan. Tehát ő fogalma, ha nem akarja azt, hogy Olaszország államcsődbe kerüljön, nem 48 óra, nem, azt nem mondanám, de 168 óra alatt csődbe lehet vinni. Elég, hogyha a globális pénzhatalom hosszú karjai, a hitelminősítő intézetek, a Standard & Poor's, a Moody's, meg a többiek, azok azt mondják, hogy nem ajánlák befektetésre, ezért meg ezért. Pillanatok alatt fölmegy a spread, mint eddig mindig is fölment, igaz, hogy ez csak figyelmeztető lövések voltak. 120-ról ez az érték fölugrott, például amikor a Salvini megjelent 6 évvel ezelőtt, fölugrott 600-ra. Ez a spread, már ez egy nagyon fontos index, ami mutatja azt, hogy mennyire kitett adott pillanatban. Ez nagyjából a német központi bank és mondjuk az olasz központi bank által ajánlott hozam, tehát amikor kölcsönt vesz fel, hogy az előző kölcsönét tudja finanszírozni, akkor be kell ígérnie egy hozamot, egy kamatot, egy fordított kamata, úgy tetszik. A különbség a német meg az olasz között, akkor 600% pont, az nagyjából 6%. De abban a pillanatban, hogy 600%, akkor a hitelminősítő azt mondja, hogy nem, hogy nem ajánljuk, Isten ments, hát 6%, akkor olaszok tessék adni 9%-os hozamot. Amikor már 9%-ra eljutottak 3 hónap múlva, akkor azt mondjuk, hogy hát a piac ebben nem egyezik bele, 12%-kel. Tehát totálisan megfosztják a lépések lehetőségem, nem tud magára találni egy ország.
Tönkre megy a gazdaság.
Úgyhogy Giorgia Meloni az abszolút lépésként. Egyébként mindig is elkötelezett atlantista volt, de hát atlantista volt Berlusconi is, nagyon elkötelezetten tartott Amerikával, amikor még nem történtek ilyen orbitális, nehezen kvalifikálható dolgok, mint például az Európai Uniónak a térdekényszerítése, a teljesen értelmetlen szankciók által, amelyek nem Oroszországot vitték padlóra, hanem jó úton vannak, hogy Európát vigyék padlóra. Tehát atlantista volt, de ebből nem lehet kitáncolni, hogyha ő a NATO-ra nézve csak 1%-át mondaná el, amit én itt az előbb elmondtam, Oroszországnak vége annyi. De is tudja. Hát ez mindenki
szűk a mozgástere akkor.
Hát nincs mozgástere.
Gazdaságilag is szűk.
A gazdaságilag minimális a növekedése bekorlátozott, az eladósodottsága rettenetes mértéke miatt tulajdonképpen nincs is rá kilátás, hogy ebből kimásszon. Úgyhogy egy fogott ember, de nem a személyében, hanem a országának a helyzetében.
A népszerűségére már utalt, hogy 27% körüli, ez az Európai Uniós választásokon majd kiderül. Magyar-olasz kapcsolatok most.
Giorgia Meloni egyfolytában azzal próbálják nyomasztani a belső ellensége, tehát nem az Európai Unió fősodor, amelynek ő, hogy is mondjam, csak úgy tesz, mintha a barátja lenne. De azért folyamatosan nyomasztják belülről is, meg kívülről is, hogy azonnal vajon szint, mondja fel az Orbánnal a barátságot, ne fényképezkedjen vele, ne menjen el Magyarországra, ne találkozzon vele, mert ezzel a putyinistával nem lehet. Szóval most ez a putyinista, mint a magyar kormányfő, aki putyinista, mindenki putyinista Oroszországban, aki esetleg megkérdőjelezi ezt az egész fegyverszállítást, mitől azt az őrület, hogy az ott esetben akár katon. Na, itt már megálltak. Itt már az olaszok azt mondták, hogy na, hát itt álljon meg a nászmenet. Hát azért eddig erről nem volt szó. Tehát a fegyvereket is nehezen viselték el. Giorgia Meloni pedig igyekszik fenntartani ezt az egész dolgot a magyar-olasz kapcsolatokban is, amennyire én tudom, kifejezetten nagy tisztelettel van Orbán Viktor iránt, és Orbán Viktor nem csak a kötelező tisztelet miatt, hanem tudván, hogy milyen rettenetes, embertelen nehézségekkel kell szembenézni ennek az egészen komoly képességekkel rendelkező törékeny asszonynak, nagyon tisztelik egymást. Én azt is megkockáztattam, hogy kedvelik egymást. De ez lehet látni, lehet érezni. Hát ez nyilvánvaló. Ezért aztán folyton a céltáblája a mainstream olasz sajtónak, amely ugye 100 olasz sajtótermékből 96. Az mind ilyen liberális, meg baloldali, meg semmilyen, de azért fizetett. Tehát azok egyfolytában nyomják őt afelé, hogy azt ne. De mindenkivel próbálkoznak, hát gondolom csak Ferenc pápára az előbb említettem. Kijelentették, amikor a Ferenc pápa, a Szentatya azt mondta, hogy ezt mindenképpen azonnal abba kell hagyni, akkor rögtön betámadták. Azt nem merték mondani, hogy a Ferenc pápa Putyinnak a, hát ha nem a pincsi, akkor a tigrise vagy az elefántja, de azt megírták, hogy a sötét oldalra állt a pápa. Szóval nehéz dolog ma, egy háborús készülődés kellős közepén, ez már nem pszichózis, ez már több annál. A pszichózissal szerintem akár felismentjük őket, mert ez úgy őrület az egész, de úgy őrület a Shakespeare értelemben is, hogy van benne rendszer. Hát óriási pénzeket lehet kaszálni. Hát minden egyes síron, ami Ukrajnában keletkezik, hát legalább 20-30 000 dollár haszna van a globális pénzhatalomnak. Hát amikor meghirdetik azt, hogy akkor adjuk megint 5 évre, most ugye a Stoltenberg állt elő ezzel az őrülettel, nyilván súgnak neki, nem a maga ötletet. Ezt megmondták neki. 100 milliárd euróval kell támogatni Ukrajnát 5 éven keresztül. Az Európai Uniónak meg még külön 50 milliárdot. Mit jelent ez a 100 milliárd 5 éven keresztül? Ez több 100 000 ukrán ember halálos ítéletét jelenti. Hát itt lehet ezt szépíteni. A politika az egy tapasztalati műfaj, de szerintem a hadászat is az. Hát ha 2 év alatt Azt sikerült elérni, hogy meghaljon több százezer ukrán katona. Hagyjuk az oroszokat, mert ők agresszorok, meg ők a maguk kontra, a maguk bőrére csinálják, amit csinálnak. Most függetlenül attól, hogy természetesen őket is sajnálom. Hát ők is európai emberek. De ha tudjuk, hogy meghal két év alatt 2-300 ezer ember, és ezt tovább akarjuk nyomni még 5 éven keresztül, miért akarnánk mi nyomni, na mindegy, akkor nagyon tudjuk, hogy ez megint legalább ugyanannyira nem több ember életébe fog, ez egy halálos ítélet.
Csak mondjuk egy zárszóként, vagy záró mondatban, meddig fog kitartani Meloni vajon a következő választásokon is nyerhet-e, illetve hát Olaszországban ez a családvédelmi vállalkozásokat segítő migrációt korlátozó politika, ennek hosszú távon tud-e jövője lenni?
Szerintem lehet, de nagyon kitartónak kell lennie, és annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy az európai vezetők, mintha az őrültek házából szabadultak volna ki, az olaszoknak van arra szerintem esélyük, a franciákban már nem vagyok annyira biztos, hogy okulva közben felhalmozódó negatív tapasztalatokból, és itt természetesen nem egy harmadik világháborúra gondolok, mert akkor már senkinek nincs mit okulnia, mert senki nem lesz, kész, vége a dalnak. De általában a történelmi tapasztalatok azok segíthetnek abban, hogy a nehézségeinken előbb-utóbb túl legyünk. Gondolok egy pillanatra, csak magyar viszonylag, gondolok Trianonra. Itt volt egy kifosztott, szétdarabolt kicsi ország, amelyik halálra volt gyakorlatilag ítélve, és néhány arisztokrata nagyvonulságának, ügyességének, felkészültségének köszönhetően azért mégiscsak kilábaltunk ebből a dologból. Az egy más kérdés, aztán meg belecsöppentünk az igazi fincsibe a második világháborúba. De ez egy másik történet. Ki lehet jönni a legrosszabb helyzetekből is.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
Örömmel jöttem. Én is köszönöm, hogy meghallgattam.
Kedves hallgatóink, Szomráki Béla Olaszország szakértővel beszélgettünk. Kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért. Fülöp Csaba hangmester nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.